Kedves hallgatóink, Pazár István 110 évvel ezelőtt alapította a Miskolci vízművet, a rendszer több részét a mai napig használják. Emléke előtt tisztelegve nemrég megkoszorúzták a Miskolci vízművek tervezőjének, illetve későbbi igazgatójának sírját a Miskolci Mindszenti Evangélikus temetőben. A főbb létesítmények 1913-ra kiépültek, Miskolctapolcáról meg is indult a vízellátás közel 40 kilométernyi vízvezetéken, és kiépítettek egy több mint 34 kilométeres szennyvízhálózatot is. Korszerű berendezéseket állítottak a város szolgálatába. Pazár István örökségét az utódok tovább vitték, ahogy nőtt a város vízigénye, úgy kapcsolódtak be az új források a vízellátásba. Az évforduló kapcsán Vojtilla Lászlóval, a Mi Víz ügyvezetőjével beszélgettünk. Idén 110 éves a Miskolci vízi közműszolgáltatás. Az évforduló apropóján beszélgettünk a következő percekben Vojtilla Lászlóval, a Mi Víz ügyvezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunk.
Megtisztelés, köszönöm a meghívást.
Magyarországon a 19. század végén épültek az első vízvezetékek, 49 városban és 166 községben épült vízvezeték akkoriban. Információim szerint Miskolcon pedig 1913-ban épültek meg a város vízellátásának és szennyvíz csatornázásának ma is működő alapművei, a fejlesztés Pazár István nevéhez fűződik. Hogyan kezdődött az építkezés? Milyen szerepe volt ebben Pazár Istvánnak?
Az építkezés előkészítése már hamarabb elkezdődött, 1884-től már kutatások indultak be, keresve a legjobb vízbázist. A végén két területre szűkült be a keresés, vagy a vizsgálat. Az egyik az Miskolctapolca, a bővízű hidegvizes forrásra alapozva, a másik pedig a Sajó és a Hernád közötti kavics mező, tehát kavics terasz, ahogy a folyók lerakták a hordalékot a évmilliók vagy évezredek során. Végül Tapolca jött ki nyerő módon, meg kellett vásárolni a területet. 1906-ban a görög katolikus püspökségtől megvásárolta a város a forrás környékét, ahol végülis a gépházakat is lehetett telepíteni, és magát a forrást kútszerűen kiépíteni, forráskútnak is szoktuk nevezni. De a leggyakoribb neve ennek a kútnak egy olasz építőmester, aki magát a kút kiépítését irányította, Leonardo Zimester. Mai napig olasz kútként emlegetjük ezt a forrásfoglalást. 1909-ben indult be a tervezés, ebben a pillanatban ekkor lépett be a legjobb ütemben Pazár István a Miskolci víziközművek fejlesztésébe. Előtte 8 évig Budapesten dolgozott, és Budapestről az ország széles területén kutatófúrásokat irányított, földgáz és ivóvíz vagy termálvíz kutatásoknál a gépészeti és a hidrogeológiai problémákra adott sokszor nagyon frappáns jó válaszokat, megoldásokat. 30 publikáció maradt fönn tőle, és sok éven keresztül hazánkat Európa szerte nagy nemzetközi konferenciákon ő képviselte. 1913-ig tartott a víziközműveknek a kiépítése. Itt fontos kiemelni, hogy nem csak az ivóvízre koncentrálódott ez a fejlesztés, hanem a szennyvíz csatornázásra és tisztítására is. 1913-ban, amikor elindultak a víziközművek, akkor már 1913-ban a start pillanatára Miskolctapolcán már két darab 600 km per órás szivattyú került beépítésre. Az avas oldalán a pincesor, felső pincesor egyik részénél két darab 750 köbméteres ivóvíztároló medence épült meg, mai napig ez is használatban van. 39,5 kilométer ivóvízvezeték épült ki, gerincvezeték, amelyre 480, illetőleg kicsit kés, 840 lakás csatlakozott. Ezzel egy időben megépült ugye a szennyvíz csatorna, az 34,5 kilométer hosszú volt a rajt pillanatában, és a hármas útnak a Sajóhíd melletti területén, egy hosszúkás területen egy biológiai szennyvíztisztítás is kiépült annak idején. Egy akkor egyik legkorszerűbb megoldás, ilyen csepegtető testes megoldásnak is emlegetjük ezt, ez épült meg. Sajnos ez a háború meg sem esült, valaki nagyon hasonlított a pályaudvarra, és ezt sikerült lebombázni egyik támadás során. Később más helyen kellett újra megépíteni a szennyvíztisztító művet.
Mi volt a legnagyobb érdeme Pazár Istvánnak?
olyan alapművet rakott le Miskolcon, amelynek nagy részét ma is használjuk. Ma is használva van a hosszú élettartamra, pontos minőség rendkívül gondot fordított. Pazár István egy nagyon tehetséges ember volt. Nem csak a műszaki tudományokban jeleskedett, hanem nagyon jó zenész is volt. Fővárosi Vonós négyesből volt a Gordonkás. Itt Miskolcra jövetele után 2 évvel már Varzsgyárban megalapított egy énekegyletet. Úgy gondoltuk, hogy ez a 110 éves megemlékezésnek az a méltó módja, hogyha az alapítót, aki 4 éven át építette a víziközműrendszernek a alapműveit, és majdnem 30 éven keresztül igazgatóként irányította, ez a 30 év alatt rendkívül sok helyre hívták az országban, Budapesttől Erdélyig, Eperjestől a Bánátig, mindenütt igényelték a tanácsait, irányítását, segítését. Ennek a nagy tehetségű és nagyon maradandót alkotott embernek a emlékét idéztük föl, és egyik nap meg is koszorúztuk a sírját. Nagyon jó érzés egy olyan cégben lenni, ahol ilyen nagyon okos, nagyon tehetséges emberek indították el a munkát. Ez persze a felelősségérzetet is felerősíti bennünk, és tulajdonképpen a lendületet, az ösztönzést, hogy mi is maradandót alkossunk, tehát felerősíti a motivációt, hogy tartsuk a színvonalat, amit Pazár István nagyon magasra tett.
Aztán kissé megtorpantak a fejlesztések az egész országban, így a vezetékes rendszerek sem, vízvezetékes rendszerek sem épültek tovább az első világháború, illetve a trianoni döntést követően. Mikor bővülhetett tovább Miskolcon az ivóvíz és a szennyvíz csatorna hálózat?
Hát a 20-as években már szépen beindultak azért a fejlesztések, és Nagy Miskolc kialakulás előtt Pereces, egy kis bányavároska volt, de nagyon fejlett gazdasági életen, még NB1-es foci csapata is volt időben a Pereces városnak, most a város részé vált. A Vasgyár környékén is önálló vezetékhálózat kezdett képülni, és Diósgyőrben is. Pazár István tervei alapján, és tulajdonképpen ezt a munkát ő el is kezdte, egyesített, integrált rendszer alakult ki Miskolcon ebből a 4 rendszerből. A háború előtt, tehát ugye jött az első világháború után egy gazdasági világválság, annak a kieverése és a második háború között azért beindultak jól a munkálatok, és továbbfejlődött a városi hálózat. Igazából a második világháborút követően az 50-es és a 60-as években voltak a legnagyobb kilométer számra lefektetett vezetékek. Sajnos ez ugye a minőséget is befolyásolja. Van 110 éves nyomócső is üzemben, sokkal stabilabban üzemel, üzemzavar nincs rajta, mint a 50-es években vagy a 60-as években megépült vezetékeknél. Ekkor kerültek be ezek az aszbesztement csövek, ugye nagy lelkesedés volt, hogy ez nem rozsdál. Hát más a korróziós tönkremenetele a cement kristályoknak, mint a acélnak vagy az öntött vasnak, de az is tönkremegy és nagyon rideg anyagú cső, tehát a rezgéseket a kátyús utakon, a talaj rezgéseket nagyon rosszul viseli, rengeteg a csőtörés, ezeket ki kell majd cserélni, ezeket a csövetékeket. A 40% a csőhálózatnak az beszement cső, ebből az időszakból lefektetett. Igazából a használt idejük végén vannak, még ha jó minőségben is, jó minőségi munkát is végeztek volna. Ahogy nőtt a város vízigénye, úgy kellett a forrásokat sorba bekapcsolni, összesen 7 forrás dolgozik a miskolci vízhálózatra. Ezeknek az a problémája, hogy ha száraz, aszályos időszak van, akkor ezek a források, ha nem is egyszerre, de hasonló tendencia szerint csökken a hozamunk, ezt időnként pótolni kell máshonnan. 1971-ben indult be Miskolcra a Hernád kavicsteraszára épített vízműből a kiegészítő tartalék vízellátás, később ezt a ERV vette át üzemeltetésre. Még annak idején, mikor egyetemre jelentkeztem, még építőtáborba az egyes létesítményekre mentünk, úgyhogy még ott ebben is részt vettem anno. Téglát hordtuk a vízszigetelést a térszintáró medencénél.
Jelenleg hány háztartás van bekapcsolva a miskolci vízi közműrendszerbe? Vannak-e olyan területek a városban, ahol még fejleszteni kell az ivóvízhálózatot, illetve a szennyvíz csatorna hálózatot?
Gyakorlatilag mindenki be tud kötni, csatlakozni az ivóvízhálózatba, nagyon kevés, és a perem belterületi részeken, perem részeken van olyan, hogy közkutas vízellátás. Sok esetben be is lehetne kötni, csak nem akarják, vagy nem tudják megfizetni a bekötésnek a költségeit, meg hát ezek a közkutak sokszor azért vannak, hogyha valaki nem fizeti, és korlátozni kell egy időre a vízellátást, akkor ez a tartalék lehetősége, hogy vízhez jutásnak az illető háztartásoknál. Tehát azt mondom, hogy 99%-os a vízellátás Miskolcon. A szennyvíz is nagyon szépen fölzárkózott. Volt egy hosszú időszak a 60-as években, ezt közműolónak is hívták, hogy rohamléptekkel ment a vízvezetékek képítése, de a szennyvízcsatorna az pedig nagyon lassan ment. Ez most már fölzárkózott, itt hasonló 98%-ot lehet mondani a csatornázás ellátására. Igazából a város külső részei, tehát ezek a zárt kerti részek, ami problémás, vannak ilyen kertszövetkezeti vízvezetékek, kertszövetkezet tulajdonában álló, és hát ezek nem igazán jó minőségben épültek meg, és a karbantartásukkal is sok gond, baj van, de ez ugye más kategória a külterület, mint a belterület. A szennyvíz elvezetés sem jellemző ezeken a területeken, itt szippantóautók gyűjtik be a szennyvizet, de hát ez gyakorlatilag az összegyűjtött szennyvíznek a töredék százalékát képvisel, ami a szennyvíztisztított a telepre eljut.
Milyen a miskolci ivóvíz? Országszerte, különösen a kánikula idején arról értesülünk sokszor, hogy az országban sok helyen vízkorlátozást kell bevezetni, illetve az is gondot szokott jelenteni, hogy nem elég jó minőségű a rendelkezésre álló ivóvíz, viszont Miskolc, talán elmondhatjuk azt, hogy ebből a szempontból nagyon jó helyzetben van.
Kiváló minőséget adnak a forrásaink. Sokan mondják, hogy kemény a víz. Igazából ez nem kemény, mert ha nézzük a keménységre vonatkozó határértéket, a hagyományos mértékrendszerben német keménységi fokban 5 és 35 között kell, hogy az ivóvíz legyen, és ez 18-19 keménységi fok között vannak forrásokként eltérően, tehát az a bizonyos arany középút. A kalcium, még ha szervetlen kötésű is a vízben a kalcium, kicsit nehezebben épül be a csontokba, erre maradhatnak szükség van. A kalciumnak a másik szerepe az, hogy ideális állapotot teremt a táplálkozáson belül. A túlságosan lágy víz a növényekre az jó, tehát esővízre nagyon jól locsolni, a növényeket gyorsabban felszívja, de itt a jó víznél nem jó, tehát a belső egyensúlyok a táplálkozásban kifejezetten rosszak. Vannak tanulmányok, a desztillált víz fogyasztása mennyire nem szerencsés, mennyire nem jó. Ugye, ha arra gondolunk, hogy bizonyos országok, tehát az arab öbölben a olaj és földgáz nagyhatalmak, hogy tengervizet sótalanítanak, és utána kalciumot kell adagolni a vízhez, részben a stabilitása miatt, hogy a cső falának a korrózióját ne gyorsítsa föl, egy ilyen jó, ezt úgy is nevezik, hogy pufferolt állapotba kerül így a víz. De vannak Európában is olyan vízbázisok, ahol nagyon lágy a víz, és ott adagolni kell a kalciumot a vízhez, egészségügyi okból is, meg a víznek a stabilitása miatt is. Németországban barna víz problémaként emlegetik, ha túlságosan lágy vizet, ha acélcsőbe megy, akkor tud feloldani az acélból. Ha van mellette kalcium, akkor egy ilyen belső védőréteg alakul ki az acél, és a kalcium kölcsönhatásaként, hogy utána kristálytisztán tud tovább menni a víz. Visszatérve a miskolci vízre, tehát nagyon jók a karsztforrásaink. Két probléma azért ezzel van. Egyik ugye a hozamnak a erős teljes ingadozása tud lenni. A város egyik legnagyobb, legfontosabb forrása, a szinvaforrás, tavaly például az éves, amit ugye előre jelzünk, egy lekötött vízmennyiségnek a felét sikerült nyerni onnan, másonnan kellett pótolni, és szárazság volt, sok vizet is kellett vásárolni a ERV-től, a partnervízműtől. Az idén pedig hát, hogy beindultak ezek a szép csapadékos időszakok, már most túl vagyunk az éves mennyiségen egy icipicivel, amit előrejeztünk, amit lekötöttünk, úgymond vízkészlet használt, ezek után fizetni. A másik gond, hogyha nagyon hirtelen heves záporeső van, akkor ilyen természetes folyamatok miatt, főleg ásványi anyagok tudnak bekeveredni. Agyag ásványoknak, főleg kaolin ásványok jelenhetnek meg a forrásvízben. Ezek nem ártalmasak, de opálos, nem szépen átlátszó a víznek a kinézete ilyenkor. Ez a opálosodás bekövetkezik, akkor ezeket a forrásokat néhány napra ki kell zárni a vízellátásból. Nagyon szigorú határértékek mellett dolgozunk, és ezek még talán sokszor mondjuk is, hogy hát talán túlzás is a biztonságból, de és ezt nagyon fegyelmezetten, precízen figyeljük, kezeljük, rengeteg gyors tesztet végzünk a forrásoknál, a betáplált víznél, a hálózatról. Rengeteg víz, mint a levétele történik, és ha egy-egy víz, mint a nem jó érteket mutat, akkor általában a mintavételnek a problémája szokott bekövetkezni, hogy a vízcsapról vagy más módon valami bekerült. Az ismételt mintavétel már igazolja, hogy teljesen jó, tehát ha mintavételéket leszámítjuk, akkor 99% fölötti jó arányt lehet mondani az ivóvíz minőségére. Miskolc-Tapolcán megépült egy nagyon komoly beruházásban egy ultraszűrő berendezés. Ez azt jelenti, hogy a membránon átszűrésnél egy olyan fokozatot jelent az ultra, ami lebegőanyagot és baktériumot, vírust, mindent távol tart, de az ásványanyagokat átengedi a vízből. Ez rendkívül kiválóan vizsgázott ez a berendezés, sokkal jobb eredményeket hozott, mint amit vártunk tőle. A legfurcsább ilyen forrás közeli valami omlás történik, és mint egy órára nagyon zavaros lenne a víz. Nem kell ugyan kizárni a forrást, kifogástalan nagyon jó vizet ad, és ha ugye összehasonlítjuk azzal, hogy a palackozott vizeket időnként mondják, hogy ez membrászűrt, kiváló minőségű víz, akkor hát ugyanez jön a csapból. Igazából Miskolcon az év nagy részében, 99%-ban friss forrásvizet tudunk kiengedni a csapból. Ezek a vezetékes víz a legfrissebb, amit ezt hozzá lehet jutni. Semmilyen palackos vagy más víz nem lehet olyan friss, mint ami a csapból jön. Van, ahol néhány óra, van, ahol egy nap frissességgel jön a forrásvíz.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére tervez-e fejlesztéseket a közeljövőben a Mi Víz Kft.?
Hát itt elsősorban az ellátás színvonal megőrzése, ami rekonstrukciókat jelent, itt ez a rekonstrukciók vannak középpontban egyrészt, másrészt pedig hát ugye ez az ultraszűrés, ez nagyon bevált Miskolc-Tapolcán, ezt valamennyi forrásnál szeretnénk megvalósítani, itt ezek már milliárdos értékeket képviselnek. A szennyvíztisztítás az nagyon jó színre épült ki, ilyen harmadik fokozatú tisztításnak is mondjuk. Igazából azt jelenti az első fokozat, hogy amit mechanikailag szűrni lehet, meg ülepíteni lehet a szennyvízből, azt homokot, vagy ilyen porszerű anyagokat, uszadékokat kifog. A biogőtisztítás második fokozat, ez azt jelenti, hogy főleg baktérium kultúrák elszaporítása a szennyvíztisztító telepen, ami a természetben is megvan, de itt egy koncentrált, dúsított formában vannak ezek a baktériumok, amikkel az optimális élettevékenységükhöz oldott oxigénellátás, hőmérséklet, esetleg ilyen pehesítő anyagok, hogy könnyű legyen leválasztani megtisztított szennyvízből. Harmadokú tisztítás azt jelenti, amit a biológia még átengedett, a nitrogén egy részét, meg a foszfor egy részét, ezt magas hatásokkal távol tartja a vízből. Ez azt jelenti, hogy a megtisztított szennyvíz növények számára hasznosított tápanyagokat nem visz, tehát a algásodás megelőzi a víznél. Ez azért fontos, mert ugye 58 folyamkilométerre vagyunk a Tisza-tó felső részétől, és tulajdonképpen a Tisza-tó minőségében látszik, vízminőségében a harmadfokú tisztításnak a hasznossága. Tehát minden esetben itt a felújítások, rekonstrukciók zajlanak, energiahatékonyság van erősen a középpontban. Van egy szivattyú programunk, itt próbálunk támogatásokat elnyerni, figyeljük, benyújtjuk, hát részleges sikerrel, de azért mennek ezek a szivattyú cserepályázatok is. Annyira megdrágult az elektromos energia a múlt évben, most már valamelyest konszolidálódott, de nyilván a két-három évvel ezelőtti árak soha nem fognak már visszatérni, ami nagyon rossz, de más felül viszont ezeket az energiaracionalizásokat gyorsabb megtérülésűvé tudja varázsolni. De a legkisebb százalékokat is meg kell becsülni. Ilyen hálóti szivattyúknál a bevonatokat sikerült találni, és ezt fölhordatni a szivattyú belső részére, hogy anélkül, hogy több energiát vinnénk be a rendszerbe, egy kicsivel nő a szivattyúnak a teljesítménye, ami lényeges, hogy meg kell becsülni kis százalékot, és 5-8%-kal csökken az áramszükséglet egy-egy köbméter víz továbbításához a városi hálózatban. A csőrekonstrukció, ez a legnagyobb tétel. Erre vonatkozóan már azért lehet hallani, hogy lesznek majd pályázatok országos kitekintésben. Itt óriási potenciál van ezeknek a kicserélésére, főleg a aszbeszt-cement csöveket, ez a elosztóhálózatnak a kisebb részé 100-150 mm-es átmérő vezetékeket érinti elsősorban. Más technológiákat is erősen vizsgálunk. A kiásás, vagy szakzsargonban kitakarás nélküli módszerek is meghonosodtak már 30 éve Miskolcon, és nagyon jó beváltak ezek a megoldások. Jobb eredmény jött ki, sok esetben, mintha egy új vezeték került volna be a talajba. Mert ezek már egy stabilizált, összetömörödött talajba lévő csöveknek a belső felületére kerülnek, egy ilyen plusz cső réteg, mikor betesszük még, akkor lágy, de azt kikeményítik hőkezeléssel vagy ultraviola fényel, és utána együtt dolgozik a rendszer. Egy felújított, tehát ilyen kitakarás nélkül felújított csővezeték töréséről nem is tudok, tehát lehet, hogy volt ilyen, de én tudomásom szerint nem történt ilyen. Új vezetéknél könnyebben előfordul. Hát főleg itt a építőiparban meghonosodott alvállalkozója, meg akit végén már nem lehet tudni, hogy ki volt az az emberi kéz, aki a helyére vagy jól vagy nem jól tette be azt a bizonyos csődarabot vagy szerelvényt.
Kedves hallgatóink, Pazár István 110 évvel ezelőtt alapította a Miskolci vízművet, a rendszer több részét a mai napig használják. Emléke előtt tisztelegve nemrég megkoszorúzták a Miskolci vízművek tervezőjének, illetve későbbi igazgatójának sírját a Miskolci Mindszenti Evangélikus temetőben. Vojtilla Lászlóval, a Mi Víz ügyvezetőjével beszélgettünk.